Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől segítségünket várjuk úgy életünkben, mint halálunkban. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Hallgassuk most figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 45. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Magyar István presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ez az utolsó nagy egység a Heidelbergi KT magyarázatai során, amely az imádkozással kapcsolatosan tanít bennünket.
45. úrnapja. Miért szükséges a keresztényeknek imádkozni? Azért, mert ez a legfőbb része annak a háládatosságnak, amelyet Isten tőlünk kíván. Továbbá, mert Isten az ő kegyelmét és szent lelkét csak is azokkal közli, akik ezt őtőle őszinte fohászkodásban szüntelenül kérik, és ezért neki hálát adnak. Mi szükséges az imádkozáshoz, hogy azt Isten kedvelje és meghallgassa? Először az, hogy egyedül az egy igaz Istenhez, ki magát nekünk igéjében kijelentette, könyörögjünk szívünk szerint mindazokért, amiknek kérését ő nekünk megparancsolta. Másodszor, hogy szükségünket és nyomorúságunknak teljes valóságában megismerjük, hogy így magunkat ő felségének színe előtt megalázzuk. Harmadszor, hogy erős bizodalmunk legyen afelől, hogy ő a mi imádságainkat, noha mi arra érdemtelenek vagyunk, mégis az Úr Jézus Krisztus érdeméért bizonyosan meghallgatja, amint ezt nekünk igéjében megígérte. Mit parancsolt Isten, hogy kérjünk tőle? Minden lelki és testi szükségünk kielégítését, amelyet az Úr Jézus Krisztus belefoglalt abba az imádságba, amelyre minket ő maga tanított. Hogy szól ez az imádság? Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellen vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Kedves testvéreim, hallottunk arról, hogy az igaz imádsághoz szükséges az, hogy megismerjük önmagunk nyomorúságát. Isten az ő törvényét adta, mint tükröt, hogy abba tekintve megláthassuk a mi elesettségünket. Hallgassuk meg most a 10 parancsolat igéit, akik szeretnék a szemükkel követni, az énekes könyv 589. oldalán találják megírva ezeket. A Bibliából, Mózes második könyvének 20. fejezetéből, a második verstől a 17. versig terjedő szakaszból hangzik közöttünk a 10 parancsolat.
Isten törvénye, első parancsolat. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Második parancsolat. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fent az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, értőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyed íziglen, akik engem gyűlölnek, de irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Harmadik parancsolat. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Negyedik parancsolat. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se parmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt. Ötödik parancsolat. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad te néked. Hatodik parancsolat. Ne ölj. Hetedik parancsolat. Ne paráználkodjál. Nyolcadik parancsolat. Ne lopj. Kilencedik parancsolat. Ne tégy a te felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Tizedik parancsolat. Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét, se szamarát, és semmi, ami a te felebarátodé.
Kedves testvéreim, Isten ígéje, mint igaz tükör, leleplezi a mi nyomorúságainkat, Istennel szembeni vétkeinket, mégis mi hittel jövünk ő elője, azzal a hittel, hogy ő kegyelmességéből Jézus Krisztusért, Szent Lelke által bennünket megigazít, és így gyermekeivé lehetünk. Akik hiszünk, gyertek, tegyünk most személyesen is hitvallást a belévetett hitünkről, helyünkről fennállva, az apostoli hitvallás formája szerint. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Emlékeztetlek benneteket, ami Urunk Jézus Krisztus ígéretére, aki így szólt, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei atyám előtt. Hajtsuk most meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért a világosságért, amelyben laksz, ami te magad vagy, és amely világosság és tisztaság eligazít bennünket, akik a sötétségben vagyunk, akik nem tudjuk azt sem, hogy mit hoz a holnap. Dicsőítünk téged, hogy eligazítasz bennünket, nem csak életünk apró cseprő dolgaiban, hanem eligazítasz és megvilágosítasz bennünket élet és halál felől. Köszönjük a te parancsolataidat, amelyek tiszták és egyértelműek, és amelyek arra tanítanak bennünket, hogy szükségünk van te reád, szükségünk van a te segítségedre, mert a te ítélő széked előtt saját erőnkből meg nem állhatunk, hiszen annak a követelésnek, amelyet kifejezel parancsolataidban, nem tudunk megfelelni. Köszönjük, hogy ezt nem ott kell majd megtudnunk, hanem itt hozott tudomásunkra, és egyúttal hirdeted nekünk az evangéliumot is, hogy noha parancsolataidat betölteni nem tudjuk, fiadért, Jézus Krisztusért mégis kegyelmet nyerhetünk tőled. Köszönjük az evangéliumot, az örömhírt, amely nekünk szól, bűnös embereknek. Köszönjük, hogy őt elküldted a mi világunkba, és köszönjük, hogy benne és általa elvégezted a tieidnek üdvösségét. Ó, Urunk, hadd kérjünk téged arra, gyújts fel a mi szívünkbe a vágyakozást, hogy akarjunk a te világosságodban járni, akarjunk neked igazat adni, akarjunk elszakadni saját elképzeléseinktől, gondolatainktól, megutálva mindent, amiben te nem vagy és nem voltál benne, és hozzád térni. Kérünk, így beszélj a mi szívünkre ebben a mostani órában is, és tanítgass bennünket arra, amit számunkra elkészítettél, ami számunkra fontos. Kérünk, szentelj meg bennünket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Amen. Kedves testvéreim, a 119. zsoltárunk 47. versét énekeljük most. A 119. zsoltárunk 47. versét, amely így kezdődik: Nem felejtem el szent törvényedet. Felejtem el szent törvényedet, és gondot tartok parancsolatidra, mert te azokban éltetsz engemet. Tekintsd, Uram, kegyelmesen szolgádra, légy segítségem, mert tiéd vagyok, és törvényednek őrzésére vágyok. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Bibliaolvasó kalauz által jelölt szakaszból, Pál apostolnak a Kolosséiakhoz írt leveléből olvasom, a Kolossébeliekhez írt levél 4. fejezetének 2. verséből. Kolosséba írt levél 4. fejezetének 2. versében ezt találjuk megírva. Az imádságban álhatatosak, éberek legyetek hálaadással. Kedves testvéreim, a mai úrnapon, a mai istentiszteletünkön úgy a Heidelbergi KT kérdései, mint a mai nap olvasásra ajánlott ige szakasz az imádság témáját helyezi a mi szívünkre. Mondhatnánk azt is, hogy ez szinte már közhelyes, és miért is kell a keresztényeknek az imádságról beszélni, hiszen ha valakik, akkor talán a keresztények mindenképpen olyan emberek, akik tudják azt, hogy mi az imádság, mire való, meg hát ha valakik, akkor talán ők helyesen is élnek vele. De az, hogy Isten igéje, hogy gyakran foglalkozik az imádság témájával, az biztosan nem véletlen, és talán éppen azért van, hogy még inkább emlékeztessen bennünket arra, amiről gyakran elfelejtkezünk. Ez pedig nem más, mint hogy az imádságban gyakran nem azt látjuk, amire az nekünk adatott. Miközben fölcímkézzük magunkat, hogy mi aztán értünk az imádsághoz, gyakran nem úgy élünk az imádsággal, mint ahogy azzal élnünk kellene. Ezért Isten igéje újra meg újra körbejárat bennünket ezen a témán, és mindig tud nekünk tanítani, és ma is fog nekünk tanítani, nem biztos, hogy új dolgokat, hanem olyan dolgokat, amelyekről elfeledkeztünk. De amelyekről soha nem szabad elfeledkeznünk, ha Isten gyermekei vagyunk. Azt gondolom, hogy még a keresztények között is a legáltalánosabb az a nézet, hogy az ima egy nagy lehetőség nekünk embereknek. Egy nagy lehetőség, egy különleges lehetőség. Egy olyan lehetőség, ahol én, a földi, a múlandó, az anyagból lévő ember kapcsolatba léphetek a múlhatatlan világgal, az anyag nélküli világgal, kapcsolatba léphetek én a mulandó a halhatatlannal, az örökké valóval. A legtöbben úgy gondolják, hogy az imádság ennek a nagy lehetősége. És ha már egy felettes világgal, egy felettes személlyel kapcsolatba kerülök, akkor hát tulajdonképpen jó, ha kihasználom azt a lehetőséget, ami ebben rejlik. A legtöbb ember azt gondolja, hogy az imádság arról szól, hogy használjuk ki azokat a lehetőségeket, amik Istenben rejlenek, és amelyek számomra hasznosak. A nagy baj egyébként az, hogy az ember nem helyesen gondolkozik Istenről, és a még nagyobb baj, hogy nem igazán ismerjük a magunk szükségét. Minden ember vágyik arra, hogy valamikor legyen egy lehetősége egy ilyen szabad választásra. Emlékszem életem első olyan megmaradt nagy szabad választására, ahol komoly bajba kerültem. Kommunizmus végeztével elmehettünk Hollandiába egy ifjúsági csoporttal, és mivel itt Magyarországon egy ide érkező holland testvérrel valami minimális kis jót tettem, ezért ő ott Hollandiába megszólított engem, elvitt a ruhaüzletébe, és azt mondta, hogy válasszál, amit akarsz. Hát mi a kommunizmus alatt 11-en vagyunk testvérek, mi általában abból éltünk, amit mások levetettek. Sokszor a hollandok, mikor eljöttek hozzánk, akkor mondták, hogy ez korábban az én pólom volt. Hát mi meg hordtuk itten nagy örömmel Magyarországon. De amikor oda álltam ebbe a boltba, ott álltam középen, és azt mondta, hogy válasz, amit akarsz, akkor elkapott a teljes tehetetlenség. Nem mertem, nem tudtam, mire is van nekem szükségem. Mit válasszak? Hát még jó, hogy ott voltak velem, és készségesek voltak, mert szépen fölöltöztettek új ruhákba, amiket nem kellett fizetni, segítettek abba, hogy mit válasszak. Hát testvérek, azt gondolom, hogy az embernek ez a legnagyobb baja, hogy Istenben egy lehetőséget lát, de nem tudjuk pontosan, hogy kicsoda Isten, de még azt se tudjuk, hogy mire van nekünk igazából szükségünk. Ezért néz ki sokszor úgy az imádságunk, ahogy kinéz, vagy ezért nem tudunk megszólalni, amikor imádkoznunk kellene. A lehetőség alatt a legtöbb ember azt érti, hogy az imádság egy forró vonal, aminek a végén mindig ott van Isten. Egy olyan piros telefon, az idősebb testvérek ezt értik, amit mindig Isten vesz föl, és ebbe a telefonba el lehet mondani, mivel ott Isten van, bármit, ő meg aztán szépen ezt lereagálja. A legtöbbször azok az emberek, akik az imádságban pusztán egy lehetőséget látnak, nem is érdeklődnek afelől, hogy a piros telefonban ott a túloldalon a fölvevő mit mond. Nem érdekel bennünket, hogy ő mit mond, hogy ő mit gondol. Egyszerűen csak fölkapjuk, eldaráljuk, aztán letesszük. És később aztán a tapasztalataink alapján elmondjuk a véleményünket arról, aki ott állítólag meghallgatott bennünket, vagy akit mi megszólítottunk. Igaz, hogy ez a legáltalánosabb nézet az imáról, és a legtöbb ember így is él vele, sajnos köztük sok keresztjén. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy még önmagunkkal kapcsolatosan sem vagyunk következetesek. Mert noha ezt mondjuk, hogy ott Isten van, a mindenható Isten, akinek mindent el lehet mondani, de nézzék csak meg a testvérek, hogy hogy szoktunk beszélni, azt szoktuk mondani, hogy itt már csak az ima segíthet. Magyarán valahogy, miközben azt mondjuk, hogy ott a vonal végén a mindenható Isten van, valahogy mindig az utolsó lehetőség az, hogy ővele is elkezdjünk a dolgokról beszélni. Nem vagyunk következetesek. Már csak az ima segít. Mi már mindent megtettünk, megpróbáltunk, nem tudtunk megoldani dolgokat, nem gyógyultunk meg, a gyerek nem lett jobb, a férjem, a feleségem nem szeret jobban. Jó, hát végül üsse kavics, éljünk az imádsággal is. Már csak az segíthet, talán, de az sem biztos. Szomorú az, hogy éppen maguk a keresztjének gondolkoznak így, és szomorú az, ennél még szomorúbb, amikor eszünkbe sem jut az, hogy imádkozzunk. Eszünkbe se jut. Ez általában a jólét idején szokott így lenni, hogy az ember még azt is elfelejti, hogy összetegye a kezét, és Istennel egy kicsit beszélgessen. Kérni sem kérünk az Istentől, mondani valónk sincsen felé, mert úgy gondoljuk, hogy megy a szekér. Mi vagyunk ilyenek keresztjének? Hadd kérdezzem meg mindenkitől, aki itt van, s válaszoljunk csak magunkba, hogy mikor ültünk mi le legutoljára úgy Istennel igazán beszélgetni. Nem csak úgy, hogy ja Istenem, segítsél már, hanem hogy úgy leülünk Isten elé és beszélünk vele. Mikor volt ilyen a mi életünkben? Mindenki vessen csak számot magával, hogy nincs ebbe valami hatalmas ellenmondás és belső feszültség, ahogy mi az imádság témájával élünk, vagy éppen nem élünk ezzel. Amikor tehát csak lehetőséget látunk az imában, de azzal élni sem tudunk következetesen, akkor éppen annak a jelét adjuk, hogy nem értjük még az imádság alapjait sem. Nem, hogy az imádkozáshoz nem értünk, hanem az egészet nem értjük úgy, ahogyan ez van. Az imádság ugyanis nem csak lehetőség, hanem szükség is. És ez egy egészen más megvilágításba helyezi a mi ima szokásainkat. Hogy az imádság szükséges dolog. A Heidelbergi K.T. magyarázata Isten igéjére épülve azt magyarázza el nekünk, hogy éppen az Isten felé való háládatosságunk egyik kifejező eszköze az imádság. És bármilyen furcsa, Isten ezt a háládatosságot elvárja és kívánja tőlünk. Mi úgy szoktuk gondolni, hogy hát Isten egy kicsit megengedőbb. Teszi a jót, meg tegye is, mert hát mégis ő a mindenható Isten. De általában úgy szoktuk gondolni, hogy ő az a jó orvos, akinek adnánk mi a borítékot, de azt mondja, hogy köszönöm, nem. Csak azt tettem meg, amit meg kell tennem. És aztán tudják a testvérek, ha egy orvos ezt gyakran megteszi, ennek híre jön közöttünk, és a végén már meg se kínáljuk a borítékkal, mert azt mondjuk, hogy ő ezt soha nem fogadja el. Sokan így vannak Istennel is, hogy hát ő, neki nem kell a mi hálánk. Neki nincs igénye a mi reakciónkra. De pontosan azt fejezi ki a K.T. magyarázat az ige alapján, hogy Isten elvárja tőlünk azt, hogy hálásak legyünk neki, kívánja azt, hogy hálásak legyünk neki, és ezt úgy kívánja, hogy fejezzük ki a mi imáinkkal. Néhányan megtörőhetik a homlokukat, hogy milyen jó, hogy nem a bankszámlánkat kívánja Isten. Annak is kívánja egy részét, de most az imádságról van szó. Kívánja Isten azt, és ezért az imádság a mi életünkben egy szükséges dolog. Tudom, hogy az a kérdés merül föl talán sokunkba, hogy de miért legyek hálás Istennek? Miért is legyek hálás Istennek? Azaz mennyit fizessek én az Istennek? Mennyire hálálkodjak az Istennek? Nagyon sokan úgy érzik, hogy ők valójában Istentől még soha nem kértek, és nem is kaptak semmit. Minek legyenek ők hálásak? Vannak, akik azt mondják, én kértem ugyan az Istentől, de nem azt kaptam, amit kértem. És mivel nem azt kaptam, amit kértem, nem nagyon akarok hálás lenni Istennek. Mások meg egyenesen azt mondják, mi kértünk az Istentől, de ő egyáltalán nem adott nekünk semmit abból, amit kértünk. És ha nem adott nekünk semmit, akkor nem szükséges, hogy hálásak legyünk neki. Testvéreim, ez is egy helytelen gondolat bennünk keresztény emberekbe is, ugyanis Isten mindig minden minden dologban megelőz bennünket. És nagyon tévednek azok, akik úgy gondolkoznak, hogy nincs miért hálát adjanak az Istennek. Nagyon tévednek azok, akik azt gondolják, hogy Isten csicskáztatja őket, amikor nem azt adja nekik, ami nekik járna és amit ők kérnének. Nagyon sokan tévednek, amikor azt gondolják, hogy mivel nem kapták meg, amiért ők annyit imádkoztak, és amiért ők annyit esengtek, ezért Isten nem érdemel hálát. Kedves testvéreim, Isten mindig mindenben megelőz bennünket, általánosságban is és személyes értelemben véve is igaz, és ha ezeket nem látjuk, akkor nem tudunk hálásak lenni. De akkor nem is tudunk kérni sem tőle igazán. Isten megelőzött bennünket, mert a Biblia azt tanítja, hogy ő adott nekünk életet. Ő adott nekünk életet. Ő adta nekünk a gyermekeink életét, az unokáink életét. Hogy ne előzött volna meg? Folyamatos előzésben van az Isten. Vannak, akiknek 14 éves előzésben van, annak, akik már 80-90 éve élvezik, hogy Isten életet ad nekik, és életet adott nekik. Isten megtart. Mert nem úgy van ez, hogy megszületek, aztán a világ legtermészetesebb dolga, hogy megmaradok. Isten az, aki megtart. Isten az, aki ezt a megtartást nem csak úgy végzi el, hogy megadja nekünk a mindennapi kenyeret, hanem úgy is elvégzi, hogy fönntartja a világot, amiben élünk. Isten tartja fönn a világot, nem mi tartjuk fönn a világot, testvérek, tévedés, ne essék. Mi porszemjei vagyunk ennek a világnak. Mi csak gondoljuk magunkról, hogy mi a világot el tudjuk igazgatni. Azzal, hogyha a dízelautókat kitiltjuk Budapestről, meg egyéb dolgokat csinálunk. Mi csak gondoljuk magunkról azt, hogy majd a világ ettől mássá lesz. Testvérek, a világot Isten teremtette, és azt mondja az igében, hogy ő is tartja fönn. És ha ő fönntartja, ez azt jelenti, vegyük nagyon komoly, hogy mi emberek nem tudjuk az Isten kezéből kiragadni. Ha ő tartja fönt, az ő kezében van ennek a világnak a sorsa. Isten az, aki megelőz bennünket, mert életet ad, fönntartja a világot, amiben élünk. Isten az, aki megkegyelmezett nekünk. Azt mondja a Szentírás, hogy Isten akkor meghirdette felettünk az ő kegyelmét, amikor mi még bűnösök voltunk. Ádám és Éva még semmit nem tettek azért, hogy abból a kínos helyzetből, amiben kerültek a bűneset kapcsán, hogy meneküljenek ki. Még gondolatuk sem volt, amikor az Isten megelőzte őket, és mit mondott? Az asszony magva, a kígyó fejére fog taposni. Legyőzi azt, aki titeket elfordított tőlem. Nem lehetünk hálásak Istennek? Testvérek, az, hogy kinyitjuk a szemünket, az, hogy látunk valamit magunk körül a világba, az, hogy ismerjük ezt a nevet, Isten, az mind-mind az ő ajándéka. Itt nincs senki, akinek ne volna oka arra, hogy hálás legyen Istennek. Tehát az általánosságban és személyesen is elvégzett kegyelme sürget bennünket arra, hogy hálásak legyünk neki. Ez egy szükség, hogy hálásak legyünk Istennek. Mert az ő kegyelme, amit gyakorol felettünk bűnös emberek fölött, az egyáltalán nem természetes dolog. Istennél a bűnhöz az ítélet kapcsolódik, és nem a kegyelem. Azt megint csak mi balga keresztjének szoktuk úgy összekapcsolni, hogy ahol bűn van, ott szükségszerű, hogy legyen kegyelem is. Az Isten rendjébe világosan elmondja nekünk a Biblia, a bűnnek a zsoldja a halál, az kapcsolódik hozzá. Az ítélet, a kegyelem Isten különös cselekvése, ami nem természetes dolog. Ha pedig nem természetes irányunkba Isten kegyelmes viselkedése, akkor nagyon is hálásnak kell lennünk ezért, és ezt úgy tanítja nekünk a Heidelbergi K.T., hogy az imáinkban és az imáinkkal fejezhetjük ki Isten felé. sarkítom egy kicsit a dolgot, testvérek, aki nem imádkozik, az valójában nem hálás Istennek. Az nem hálás Istennek. Az még mindig vak, még mindig nem látja, hogy mennyi mindenért lehetne hálás, amiért nem az. És az ilyen ember ne áltassa magát azzal, hogy köztem és Isten között minden rendben van. Az olyan ember, aki nem imádkozik közöttünk, rettenjen meg. Rettenjünk meg, mert az azt jelenti, hogy még Isten nem látjuk annak, aki, és magunkat se látjuk annak, akik vagyunk. És ez nagy baj. Mert az életünk halad afelé a találkozás felé, amit Isten ítéletének nevez a Biblia, ahol találkozni fogunk az Istennel. És nem mindegy, hogy mit gondoltunk róla, és nem mindegy, hogy mit gondoltunk magunkról. Az imáinkban magunktól elfordulunk, és Istenre tekintünk. Ez a lényege a hála érzetből, tudatból fakadó imádságnak. Amíg én állok az életem és az imádságom középpontjában, addig az lehet, hogy formailag ima, lehet, hogy összetett kézzel mondtam el, lehet, hogy megszólítottam Istent, lehet, hogy amment mondtam a végén, de valójában Isten előtt az még nem igazi imádság. Az igaz imádságnak mindig Isten áll a középpontjába. Őt nem csak megszólítani kell, hanem mindig szem előtt is kell tartanunk az imádságunkba. Őre rá kell tekintenünk. Ezért az ima nem csak lehetőség, hanem szükség is. És ezt szépen foglalja még össze a Heidelbergi K.T., amikor azt mondja, hogy Isten kegyelmét és szent lelkét csak azokkal közli, akik ezt szív szerint tőle szüntelenül kérik, és ezért hálásak. Két dolog van, ami az imádsághoz kötött, a kegyelem és a Szentlélek. A kegyelem Istennek különös viszonya hozzánk, amely által mi megmaradunk. A Szentlélek pedig Isten jelenléte. Isten közössége velünk. Összefoglalva, a kegyelem és a Szentlélek helyes, igaz élet közösség Istennel. És mire tanít bennünket a hitvallásunk a Biblia alapján? Arra, hogy ez a helyes, igaz élet közösség Istennel csak azoké, akik imádkozó emberek. Akik imádkozó emberek. Sok mindenről beszél az, hogy mi imádkozunk, vagy nem imádkozunk. Isten tanít bennünket, és ma is egy tükröt tart elénk. Mert mi gyakran gondoljuk azt, hogy nekünk nincs Istennel bajunk. Nem haragszok rád, Isten, de elégedj meg ennyivel. Isten nem elégszik meg ennyivel. Az életközösség nem azt jelenti, hogy nem haragszok a gyerekemre, nem haragszok a feleségemre, vagy a férjemre, vagy az anyósomra. Hát, hogy csak ennyi az életközösségünk, az semmi, testvérek. Az semmi. Isten családjában más vonalak vannak, és ez az igaz életközösség Istennel azt jelenti, hogy imádkozunk méghozzá hálából, mindazért, amit tett és tesz velünk. Ez az igaz életközösség csak azoké, akik imádkozó emberek. Ezért mondja Pál apostol a kolossébeli gyülekezet tagjainak, az imádságban álhatatosak, éberek legyetek, hála adással. És ezért mondja és tanítja nekünk ma Isten igéje azt, hogy a mi ima életünket megvizsgálva hozzunk döntéseket. Azt mondja Isten igéje nekünk, hogy legyünk álhatatosak, azaz legyünk kitartóak az imádságban. Az álhatatosság ellentéte az, hogy valaki valamit könnyen felad, hűtlen, csalfa, csapodár. Azt mondja a Szentírás, hogy az imáinkban legyünk kitartóak Isten mellett. Mindig, mindenkor buzgóan imádkozzunk, tárjuk föl előtte a mi kéréseinket. Ne hagyjuk el Istent. Olyan sokszor kampányszerű a mi ima életünk. Most vannak dolgok, most imádkozunk, aztán utána vagy megoldódnak, vagy nem, abba hagyjuk. Azt mondja az ige, legyünk álhatatosak, kitartóak az imádságban. Nem biztos, hogy feltétlenül rossz dolog az, hogyha az ember életében van egy időpont a napjában, amikor azt mondja, hogy ez az imádságé. Vizsgáljuk meg magunkat. A sorozatról nem szoktunk lecsúszni, ugye? Egyikről se. Vagy fölvesszük a sorozatot, és megtaláljuk a helyét, hogy majd valahol megnézzem. Isten hányszor marad le a napi rendünkből? Legyünk és legyetek álhatatosak. Legyünk éberek, azaz tudatosak. Ennek az ellentéte az álmatagság, a bágyadság. Olyan sokszor van az, testvérek, hogy álmataggá és bágyadtakká vágyunk, válunk. Megterhel az élet, megterhel sok információ, amit kapunk, és az ember elbágyad. Azt mondja, nem tudom már, jobb lenne, ha mindennek vége lenne. Jobb lenne, ha minden lezárulna. Azt mondja az apostol, legyetek éberek, tudatosak. Nagyon fontos dolog. És azt mondja ő maga is, legyetek hálaadók, akik szüntelenül hálát adnak az imádságaikban. A hálaadásunknak az imádságban az egyik legnagyobb kihívója a kérés. És valahogy úgy van ez, hogy ezen a rangadón mindig a kéréseink nyernek. Arra is fölhatalmaz bennünket a Szentírás, hogy kérjünk, tévedés ne essék. De most az apostol szívünkre helyezi azt, hogy amit más helyen így fogalmaz, hogy hálaadással tárjuk fel a kéréseinket ő előtte. Legalább egy döntetlent hozzunk ki. Hogy minden kérés előtt tanuljunk meg Istennek valamiért hálát adni, testvérek. Miért? Azért, mert Isten elvárja. Igényli a mi hálánkat. Mert Isten elvárja és igényli, hogy mi őt annak lássuk, aki. Hogy mi megbecsüljük azt, és a szavainkkal is erőt tegyünk bizonyságot, amit ő értünk tett, és amit ő értünk tesz folyamatosan. Azt mondja Pál apostol a kolossébeli keresztjéneknek, legyetek álhatatosak, éberek, és mindig hálaadással imádkozzatok. És ezen a mai napon is ezt üzeni nekünk Isten igéje, akik talán az imádságról nem helyesen gondolkozva, és annak a gyakorlatával nem helyesen élve érkeztünk ide, hogy az imádság nem csak egy lehetőség, de egy hatalmas szükség is, az igaz kapcsolatnak a kifejezője Istennel, amely igaz kapcsolatban az álhatatos, éber és háladó imádság kapcsán is megmaradhatunk. Kérlek benneteket, hogy amikor imádkoztok, akár majd most is, itt is, akkor tegyük ezt így. Ne aludjunk el az ima percben. Ne aludjunk el, az csak egy perc. Mondjunk imádságot Istennek. Próbáljunk meg koncentrálni. Ha úgy megy jobban, hogy nyitva van a szemünk, akkor tartsuk nyitva a szemünket. Ne nézzük az óránkat, hogy mikor telik már le az az egy perc. Mert az csak annak a jele, hogy nincs mondani valónk Istennek. És az nagy baj, ha nincs mondani valónk Istennek. Segítsen így az Úr bennünket ezen a héten és ezen a mai napon is a helyes imádság felé. Amen. Gyertek testvérek, most fennállva mielőtt imádkoznánk, a 274. dicséretünk első három versét énekeljük el. A 274. dicséretünk első három versét énekeljük, ki Istenének átad mindent. Istenének átad mindent. És imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert mindig előttünk jársz, nem csak egy lépéssel, hanem emberileg kifejezhetetlen és felfoghatatlan módon. Dicsőítünk téged, és hálát adunk te neked azért a gondoskodásért, amellyel gondoskodtál és gondoskodsz rólunk, bűnös emberekről. Köszönjük, hogy nem akarod a mi vesztünket, hanem elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust ebbe a világba, hogy általa megmentsél bennünket. Köszönjük te neked azt, hogy nem csak elvégezted a mi megváltásunkat ő benne és ő általa, hanem ezt tudtunkra is adod. Köszönjük, hogy mindig te vagy az, aki megteszed felénk az első lépést, akik nem keresünk és nem ismerünk téged. Köszönjük, hogy ezen a mai napon is te lépsz hozzánk, te beszélsz a mi szívünkre, és te vagy az, aki feltárod előttünk azt, hogy mit tartasz helyesnek és jónak. Köszönjük, hogy meg akarsz bennünket szabadítani saját téves elképzeléseinktől, amelyek csak a mi ítéletünket és büntetésünket fokoznák. Köszönjük, hogy vezetsz bennünket a helyes útra. Köszönjük a te ígédet, a te kijelentésedet. Köszönjük szent lelked által való jelenlétedet. Köszönjük te neked azt, hogy ma délelőtt itt lehetünk. Köszönjük te neked azt a nagy lehetőséget, amelyre fölszabadítasz és emlékeztetsz bennünket. Hadd kérjünk téged arra, taníts bennünket imádkozni, és helyesen élni az imádsággal, úgy, ahogyan te azt elrendelted, és ahogyan te azt el is várod tőlünk. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, amikor most imádkozunk te hozzád, a mi intézményeink közül kifejezetten a Szentendrei Református Gimnáziumért, mindazokért a gyermekekért, akik ott tanulnak, mindazokért a nevelőkért, akik őket oktatják és nevelik. És hadd hozzuk eléd azokat a családokat is, akik valamilyen módon ehhez az intézményhez kapcsolódnak gyermekeik útján. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg mindazoknak buzgolkodását, akik ott fáradoznak, újítsd meg őket hivatásukban, odaszánásukban, adj bölcsességet nekik ahhoz, hogy helyes és igaz módon tudjanak ítéletet hozni, és tudják tanítani azokat, akik rájuk bízottak. Kérünk téged gyermekeinkért, azokért, akik oda járnak és ott tanulnak, hogy hadd szeressék mindazt, amit ott kapnak. Kérünk téged arra, hogy tedd őket buzgóvá, szomjassá a tudásra. Segíts meg őket, ha valamit nem értenek. Adjál ott igaz közösséget közéjük, ahol az erősek erősítik a gyengéket. Kérünk téged arra, hogy adjad a te igédet is ebbe a sajátos közösségbe, hogy ott szüntelenül találkozhassanak te veled is, a hirdetett igén, a tanult igén keresztül. De így kérünk téged, Urunk, nem csak ő érettük, hanem minden magyar honfitársunkért, szeretteinkért, hozzátartozóinkért, és arra kérünk téged, taníts meg bennünket ő érettük kitartással, éberen és hálaadással könyörögni. Kérünk, hallgass meg a mi személyes imádságainkat is, mennyei édesatyánk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.